A magyar tőzsde közel van. A parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólítsd őket. Légy szinkronban befektetéseiddel. Színes, széles vásznú magyarul beszélő tőzsdeblokk a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT. Keresd a hazait, keresd a hazaival.
És a vonalban itt van velünk Fellegi Tamás, a Bárki lehet tőzsdés című könyv szerzője, a privátbankár.hu szakírója. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát mondtam itt, hogy milyen forgalmi adatokat láttunk a tegnapi napon. Voltak, akik a blue chipek közül egész komoly 2,5 milliárdot is kihasítottak a teljes forgalomból. Domborított másik blue chip olyan 1,5 milliárd forinttal, ugye a teljes forgalom pedig 17 milliárd forint volt. Ez egy elég érdekes, hogy ezt nem a blue chipek teszik ki mostanában ezt a forgalmat a Budapesti Értéktőzsdén, és hát ne kerülgessük a forró kását. Két papír az, ami hát gyakorlatilag soha nem látott módon domborít a béten. Aki tőzsdézik régóta, mindenkinek eszébe jut, hogy hát csak nem kéne kimaradni ebből a ralliból. Hogyan nyúljunk ehhez hozzá? Ez a kérdés.
Hát hozzá nyúljunk egyáltalán, miután a sokszorosukra emelkedtek, illetve a korábbi ilyen kispapíros cibálásokhoz képest, ami megszokott volt a tőzsdén, az egy óriási különbség, hogy itt a forgalom az sokkal-sokkal jobb, mint korábban bármelyiké volt, amelyiket így a spekulánsok ilyen filléres papírokat fölkaptak. Miért? Miben más ez?
Itt egy meglehetősen speciális helyzet állt elő, mert az ilyen tőzsdei sokszoros emelkedések ugye úgy szoktak történni, hogy vagy van egy olyan vállalkozás, amelyik tényleg létrehoz valami nagyon újat, és valami nagyon komoly dolog történik, de akkor nem pár hónap alatt szokott ennek beérni a gyümölcse, ha megnézzük a nagyokat ugye a világban, mint Facebook és társai. Hát itt sok évről van szó. A másik ugye akkor szokott lenni, amikor valóban filléres papírokat találnak meg, általában minden különösebb alap nélkül, és egyszerűen kevés van belőlük, elindítják, egy darabig viszi őket a lendület, mert kicsi a forgalom, kevés a papír, van a tőzsdén ez a 20%-os limit, ugye a prémium kategóriában 15%-os, akkor ott elakad a papír, nem tud tovább menni, ez egy pszichológiai növelő tényező, ugye, hogy nincsen papír, nem lehet kereskedni, na majd holnap szaladjunk, ugyanez ugye lefelé, amikor eladnak, és akkor ebből ki szokott alakulni egy ilyen kis őrület, aminek a során a duplájára is mehetnek a papírok, a triplájára is, vagy töredékére eshetnek, de ezek hamar lezajlanak, nincs egy jelentőségük. Itt az Opimusnál és a Konzumnál valóban teljesen más a helyzet, mert előállt egy olyan dolog, amit azt hiszem, hogy az utolsó 10 évben nem látunk a budapesti tőzsdén, hogy gyakorlatilag róluk szól a tőzsde, tényleg ők adják a forgalom felét, esetenként még többet is, tehát például tegnap a tabela második, harmadik helyén zárt az OTP után a Konzum és az Opimus forgalmilag, és ráadásul ez hónapokon keresztül tart a folyamat, ráadásul a mérték is. Ha megnézzük, a Konzum esetében 3 hónappal ezelőttihez képest felment 60-szorosára az ár. Na most ezek már valóban olyan szokatlan dolgok, amik mögött hát ugye az ember keresi a magyarázatot, hogy miről lehet szó. Na most úgy gondolom, hogy a mechanizmus az valószínűleg ugyanaz, hogyha valami emelkedik, akkor arra befektetők rávetik magukat, csak ez itt most különösen elhúzódott, ezért tulajdonképpen boldog-boldogtalan beszállt, és valószínűleg ez indokolja a nagy forgalmat az utóbbi időben, de hát ebben persze nem lehetünk biztosak, de ezt tartom a legvalószínűbb magyarázatnak.
Hát, hogy annyira elterjedt most a híre, hogy új emberek is érkeztek a piacra, és...
Na most a lényeg abban van, hogy mi van a háttérben, ugye fundamentálisan. Az egy, tulajdonképpen azt nevezném egy rendkívüli esetnek, ugyanis arról van szó, hogy volt kicsi cég, volt két kicsi cég, tulajdonképpen az egyik, az Opimus, ami a nagynevű Filaxia utódvállalat, hát az a Budakes, illetve a Budakes tulajdonosok tulajdonában volt, úgymond, és mellette tőzsdén, hát ez nyilván a Budakes ugye után teljesen elértéktelenedett, noha volt benne öt olyan, ez egy ilyen holding-szerű cég volt benne öt olyan befektetés, ami egyébként értékes volt. A Konzum az pedig, hát ugye csendesen üzemelt, valahogy pécsi áruházként kezdte, csendesen üzemelt a háttérben, nem nagyon tudtunk róla semmit. Egy idő után mind a két papír egy kicsit megmozdult, és egy kicsit feljebb volt. Ma már tudjuk, hogy ez volt az időszak, amikor Mészáros Lőrinc és a, ahogy szokták mondani, a vele összehangoltnál járó személyek felvásárolták a cégeket. Az Opimusban ez látványosabb volt, mert ilyen 5-6-10 forinttól 30 forintra ugrott, a Konzum az mondjuk 20-ról 50 forintra ugrott. Hát ugye a mai árak fényében ezek egészen érdekesnek tűnnek. És a lényeg akkor jött, amikor tulajdonképpen megtörtént a bejelentés, hogy az részesedésszerzés megtörtént.
De bocsáss meg, akkor is emelkedett már nagyon durván, amikor a sajtó megszellőztette, tehát akkor beindult.
Fórumokon hengelik egymást. Igen, az első nagy emelkedés ez váltotta ki, és tulajdonképpen akkor is jött a bejelentés a tulajdonszerzésről, ha jól emlékszem. Ez önmagában tovább fokozta az első nagy lendületet, és utána történt egy olyan, ezt ne felejtsük el, hogy a többségi tulajdonosok mind a két papírra felvásárlási ajánlatot tettek. Ez ugye az Opimus esetében 45 egész valahány forint volt, a Konzum esetében 86. Ezt azért emelem ki, ugye, mert a mai árfolyamokhoz képest megint csak viccesek, de esetleg támpontot adhat ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a fene is történt itt később. Na most úgy tűnik, hogy minthogyha a főtulajdonosok azt akarták volna, hogy ne sikerüljön ez a felvásárlási ajánlat. Úgy tűnik, mintha mindáron a tőzsdén akarták volna tartani a cégeket, pedig lett volna logikája annak, hogy tulajdonképpen kivezetik onnan, és akkor ZRT-ként azt csinálnak velük, amit akarnak, mintha nem erről lett volna szó, hanem így a tőzsdén maradtak, és valószínűleg ez gyújtotta be igazán a rakétákat, hogy sokan arra gondoltak, hogy hoppá, hát ez nem teljesült, nem tudták felvásárolni, mert hát ez nyilván mennyire jó lehet egy ilyen tulajdonos mellett lenni a cégben, akinek általában minden sikerül, és most itt érünk el egy olyan pontra, hogy tulajdonképpen ki és mi ez a tulajdonos. Ugye itt nem egy hagyományos vállalkozásról van szó, amikor hát most mit mondjak példának, én azt, hogy valaki feltalálja ugye az okostelefont, mint az Apple, vagy egy olyan közösségi médiát, ami eljut 2 milliárd emberhez, mint a Facebook, hanem arról van szó, hogy valakihez olyan tulajdon elemek kerülnek, amelyek már korábban is úgymond kormány közeli embereknél voltak, de valamiért változás következik be, bizalmi okokból, egyéb okokból, vagy mondjuk a médiapiacon van egy átrendeződés, ugye ott volt a Népszabadság ügy, amikor annak a korábbi kiadóját az összes újságokkal együtt úgy gondolták, hogy célszerű stabil kezekbe helyezni. Na most, és itt jelent meg a stabil kéz, akit ugye a közvélemény Mészáros Lőrinchez köt. Nyilván nem alaptalanul. Ezt a folyamatot látják sokan, és arra gondolnak, hogy ott nagy vagyon halmozódhat fel, és érdemes lehet mellette egy részvénytársaságban részt venni, mert abból csak jó sülhet ki. Ez egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen elméleti magyarázat, amivel a befektetők elkezdik hergelni egymást, akár a fórumokon, és utána már magától megy a dolog. A papírok extrém módon emelkednek, és miután nem fullad ki úgy, mint korábban kiszokott kisebb papíroknál, csak vég nélkül emelkedett, ez érthető, hogy egyre nagyobb figyelmet vonz, és aki emlékszik rá, hasonló a 90-es években, 2000-es években, ha nem is ilyen mértékben, de a mechanizmus történt, ugye annak idején a MOL és a TVK az ázsiai válság idején vég nélkül emelkedtek, boldog-boldogtalan vette őket, nagy tőkeáttételes ügylettek is voltak, utána volt ugye összeomlás is, de utána újra emelkedtek, vagy 2007-ben, amikor egy mánia volt a válság előtt, hát több papírt említhetnék, itt a Fotexet és a Rábát emelném ki. A Rábát annyiból, hogy ott tulajdonképpen ilyen befektetői csoportok vetélkedtek egymással, hogy először nagy darabokat vettek, utána megpróbálták egymásra rásulni, és akkor így próbáltak keresni rajta. Tehát régebben is voltak, a lélektanát azt a dolognak ismerjük, csak a mértékét nem láttuk még ennek a folyamatnak. A mértéke gondolom úgy alakulhatott ki, hogy egyrészt nem volt hasonló nagyon régóta, tehát a közönség ki volt éhezve rá, másrészt viszonylag kevés papír van, hiszen ugye a többségi tulajdonosoknál van 70-75%, és a folyamat elhúzódott, hát az már egy érdekesebb ok, hogy miért húzódott el. Én szerintem azért, mert nem estek vissza a papírok, mindig újra elindultak, és a nagy közönség, a széles értelembe vett befektetői spekuláns, stb. Nagy közönség ráugrott, úgy, mint 10 éve vagy 20 éve, de most nem nagy cégekre, abban az értelemben, mint a MOL vagy a TVK volt, és nem sok cégre, hanem erre a kettőre, kifejezetten a főtulajdonos személye miatt, és gyakorlatilag ide zúdult az ország összes, így mondom, hogy az ország összes spekulatív pénze rájú zúdult, én ezzel magyaráznám azt, hogy akkor tudott valamiféle kiegyenlítődés jönni tegnap, hát ha egyáltalán már ezt láttuk, amikor már több milliárdos forgalom zajlott, tehát tulajdonképpen amikor már több milliárd forint mozdult meg, és elég nagyra növelte a cégeket ahhoz, hogy már ez a pénzmennyiség is tudjon benne mozogni. Tegnap úgy láttam, hogy a nagy forgalom már jelez valamit, de hát ezt mi mindig nem tudhatjuk. Viszont az kétségtelen, hogy a kockázat az továbbra is felmérhetetlen. Én annak tartottam kis papírkorukban, valószínűleg a legtöbben, ugye, mert hát nem látjuk, hogy mi van
Tamás, fundamentálisan. Tamás, még egy dolgot akkor a végig. Ugyanúgy ki fog pukkanni, mint az összes többi, csak elnyújtottabb a folyamat, vagy pedig éppen azért, mert teljesen speciális, és soha nem látott dolog abból a szempontból, hogy egy erős kormányzati bekötöttségű főtulajdonos van, és az ősztön marad, tehát hogy melyik. Vagy pedig ez is lufi lesz, és leereszt, és mondjuk visszaadja a felét kétharmadát, de még akkor is jóval följebb lesz, mint ahol indult. Tehát melyik verzió valószínűbb, szerinted nyilván senki se tudhatja.
Hát igen, tehát igen, röviden
légy szíves, mert már híreket kéne mondanunk, jó?
Igen. Ugye a korábbi logikák követésével ezt nehéz meghatározni, éppen azért, mert ilyen szituációt nem nagyon láttunk. Én a legvalószínűbbnek ezt a legutóbbi esetet mondanám, hogy amikor véget ér az őrület, akkor mindenképpen visszaesik valamennyit, de nem értéktelenedik el, mint annak idején a egy-két hasonló papír, inkább egy ilyen MOL TVK effektus mondanék, mint ugye 97-ben az a túlzott magasságból visszajöttek, és aztán valahol stabilizálódtak, de hát ezt nyilván roppant nehéz eldönteni, ugye fundamentális értékelés nem nagyon tudunk végezni, és más papírok hosszú távon azért vissza szoktak térni a fundamentumokhoz, de itt ezeket igazából nem ismerjük, nem tudjuk felmérni. Tehát biztos jó lenne erre valami választ adni, hogy mi lehet a várható dolog, de igazából...
Na hát szerintem ezt megadtad már a kockázatok elemzésével és a fundamentumok hiányával.
Tehát egy dolgot tennék hozzá, amíg épp belefér, hogy ami támpontot adhat, az, hogy mekkorára nőttek a cégek az őrület során. Tulajdonképpen 50-60-70 milliárdos kapitalizációjuk lett, ami már olyan nagy, hogy a Waber ezt közelíti. Ez azért esetleg elgondolkodhatja a befektetők is, hogy nyilván nem lehet akármekkora egy olyan cég, ami mögött azért fundamentálisan, hát feltehetőleg nincs ilyen iszonyatos érték.
Oké. Jó van, köszönjük szépen, Tamás, szép napot kívánunk neked is.
Én is köszönöm.
Szia. Fellegi Tamást hallottátok tehát a privátbankár.hu szakíróját, illetve a sok hasonló, ilyennel még nem, de sok hasonló esetet látott tőzsde szakírót, a Bárki lehet tőzsdés című könyvszerzőjét.
Használd ki a hazai piac adta lehetőségeket. Kereskedj itthoni blue chipekkel, vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT, mert semmi sem jobb, mint a hazai.